Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
A rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést Csizmadia Gáborral, az NKI John Lukács intézetének tudományos főmunkatársával. Világgazdasági szempontból talán a leginkább meghatározó, hogy hogy alakul a jövőben az Egyesült Államok és Kínának a viszonyrendszere, és hát itt is elég hullámzó üzengetések, illetve talán nevezhetjük ezeket sok esetben fenyegetőzésnek is, amik elhangzottak, akár 2025-ben, akár ezt megelőzően. Hogy látod most ezt a viszonyt, mire érdemes felkészülni a közeljövőben?
Miközben Kínával szemben fogalmazta meg legrégebb óta egyébként a trumpi kritikákat Washington, azért azt lehetett látni, hogy például a kínaiakkal teljesen másképp kezdte el egyeztetni mondjuk a kereskedelmi, hát megállapodásnak nem nevezném alkut, mint mondjuk az európaiakkal. Tehát ilyen szempontból érződött, hogy miközben a fő problémája az amerikai kereskedelem politikának az főleg a kínai népköztársaságban érhető tette, meg a kínai gyakorlatban, ez az amerikai nemzeti biztonsági stratégiában is egyértelműen kimutatható. Ezzel együtt alapvetően azt lehet látni, hogy azért ezt a vámpolitikát, amit én említettem, hogy ezt szeretik furkosbotnak használni most újabban az amerikaiak, ez igazából azokkal szemben tudják használni, ahol eleve jobb alkupozícióban vannak az Egyesült Államok részéről. De mondok egy konkrét példát, hogy ezt eljátszották az európaiakkal szemben, a japánokkal, meg a dél-koreaiakkal szemben is, hogy biztonságiasítottak, tehát hogy azt mondták, hogy itt minden mindennel összefügg, és hogy itt biztonsági kérdések, például védelmi teherviselésnek is fontos szerepe van abban, hogy konkrétan a mi kapcsolatunk az kereskedelmi oldalon hogyan alakuljon. Most ezt a kínaiakkal kevésbé lehet eljátszani. Ott alapvetően inkább ugye azt vették elő, hogy hát ugye a fentanil ugye egy ilyen heroin származék, tehát a kínaiak majd keményebben fellépnek a fentanil alapanyagoknak a Mexikóba szállítása terén, tehát jobban visszafogják, és ilyen értelemben hozzájárulnak ahhoz, hogy az Egyesült Államokban az évi nagyjából 75 ezeres halálos áldozattal járó ugye fentanil fogyasztást az sikerüljön leküzdenie a Trump adminisztrációnak. Csak ugye a nagy kérdőjel itt az, hogy jó, hát ezt megígérte, de hát látunk ilyeneket, tehát a Obama adminisztráció is annak idején, ha visszaemlékeztek, akkor ugye volt olyan megállapodása Pekinggel, hogy na, a ipari kémkedést akkor leállítjuk, és akkor nem fogunk egymás után majd szimatolni. Miként félre igaz, megjegyzem, de az amerikai megértés az az, hogy igazából a kínaiakkal már nehezebb alkut kötni. Trumppal kapcsolatban pont a demokraták hozták ezt fel kritikaként. Tehát ez az érdekes, hogy Trump volt az, aki az egész Kína problémát a nem is a köztudatba, de rögtön középre is előre, ahogyan mondja az amerikai, szépen betette a közbeszédbe még 2016-17-ben, és ehhez képest a demokraták azok, akik egyébként most azt mondják, hogy hát nem tartják hitelesnek azt az alkut, amit legutóbb a kínaiakkal kötött a Trump elnökség, mert hogy hát nem tartják be az ígéretüket. Nem tudjuk igazából megmondani az igazság, mert hogy a Trumpét meg erre válaszul azt mondják, hogy azért nem tartották be a legutóbbi első Trump elnökséggel kötött alkut sem, mert nem mi voltunk azok, akik kikényszeríthettük volna rajta, hanem a mi utódunk, a Biden elnökség. A Bidenék alatt meg azt mondták a kínaiak, hogy mivel nem éreznek akkora nyomást amerikai részről, hogy a legkisebb részletekig betartsák a szabályokat, ezért ők alapvetően rugalmasan értelmezik ezt. Ezt konkrétan kimondták. Tehát csak ezt akarom mondani, hogy ezt nem tudjuk, hogy amit eddig nyílbe ütöttek, részleges alkut. És ez a másik probléma, hogy mindenben nem egyeztek meg, de részleges alkot, amit eddig nyílbe ütöttek, azt konkrétan tudják érvényesíteni, vagy nem. Az amerikai nemzeti biztonsági stratégiában ugyanazok az amerikai panaszok vannak benne, mint amiket fél évvel ezelőtt, vagy akár 5 évvel ezelőtt lehetett hallani. Úgyhogy én nem látok ilyen szempontból érdemi előrelépést, sőt, vannak olyan elemzők, amerikai elemzők, akik arra számítanak, hogy még ezzel az alkuval együtt is valószínű, hogy lesznek még ilyen hullámvölgyek az amerikai-kínai kapcsolatokat tekintve, pusztán csak kereskedelmi gazdasági szempontból. És akkor nem beszéltem Tajvanról, nem beszéltem a dél-kelet-ázsiai szigeteknek meg hát a hajózási útvonalatnak az ellenőrzéséről, nem beszéltem itt ugye, pedig nagyon fontos ugye Közép- és Dél-Amerikáról, ahol ugye az, hogy mi történik Venezuelában, meg Panama, meg általában itt a tágabb Dél-Amerikában, hát az javarészt arról szól, és ez megint benne van az említett dokumentumban, hogy itt mi nem akarjuk, hogy kínai befolyás alá kerüljenek akár stratégiai pontok, mint Panama, akár mondjuk kritikus erőforrások, vagy ritka földfém előhelyek, egyéb erőforrások, tehát itt gondolok olajra, meg gázra, de főleg olajra. Tehát alapvetően itt van egy csomó rendezetlen kérdés még mindig, és az érdekek azok egyértelműen látszódnak, hogy sok tekintetben ugye ugye ütköznek egymással. Ez az álmodat, az amerikai megértés még mindig az, amennyire én látom, hogy az a rendszer, és ez benne van a dokumentumban, az a rendszer, amit mi, mint amerikaiak felépítettünk, már a 40-es évek végétől kezdve, sőt, 44-től kezdve, és főleg a hidegháborút követően, az a fajta úgynevezett liberális nemzetközi rend, vagy szabadkereskedelmi rendszer, azt mi is látjuk, hogy nem működik, és mi is bontjuk le, legyünk őszinték, de alapvetően mi úgy látjuk, hogy mi csak reagálunk egy főleg Kína és máshol, de elsősorban Kína által alkalmazott visszaélésekre, és hogy ez a fajta hozzáállás, ez még mindig érződik. És ugye ez felveti annak a kérdését, hogy hát akkor milyen fajta alkukat vagy megállapodásokat tudnak kötni az Egyesült Államok, vagy hát Washington Pekinggel. Úgyhogy azért mondom, hogy itt csak részlegesen sikerült alkut kötni egyelőre, és hogy ráadásul ennek a tarthatósága is sokak szemében vitatható, úgyhogy ezért van az, hogy mind a mai napig az amerikai-kínai versenyt tekintik a leg hát érzékenyebb pontjának az a Trumpi, meg általában az amerikai külpolitikának. Tehát semmivel sem jutottunk közelebb, úgymond a kapcsolat rendezéséhez vagy javításához.
Az amerikai-kínai viszonyra sok elemző itthon is és nemzetközi szinten is a tükrüdész csapdát hozza példaként, hogy ez egy tipikusan ilyen szituáció. De mit jelent valójában ez a kifejezés, illetve elkerülhető-e, hogy a két nagy hatalom ebbe a csapdába essen?
A Trumpi külpolitikában egy nem realista, de realista jegyeket tükröző gondolatvilágot lehet felfedezni. A realisták körében az a válasz erre a kérdésre, hogy nem az a kérdés, hogy megtörténik-e ez a tükrüdészi csapda, tehát ugye felemelkedő hatalom, meg egy regnáló hatalom zíró összegű játékként tekinti ezt a maguk között kialakuló erőviszonyt, és hát háborúba sodródik, legalábbis nagy valószínűséggel háborúba sodródnak. Tehát nem az a kérdés, hogy ez megtörténik vagy sem, hanem hogy mikor. Tehát általában ilyen szempontból sokan pessimisták. Itt a nagy kérdés az, hogy a tukidézi csapta, hogy ez a peloponészoszi háborúról szól, hogy itt nem csak két nagy hatalom, akkor Athén meg Spárta, hanem az ő szövetségi rendszerüket is érintette ez. Tehát a blokkosodást. Itt már megosztanak a vélemények, mert hogy az a kérdés, hogy a te hozzá tartozó szövetségi meg partneri hálózatot, azt rá tudod-e venni arra, hogy ők veled együtt mozogjanak. Európa kapcsán ugye ez felmerül, hogy az európaiakat rá tudja venni a Trump adminisztráció arra, hogy hát mondjuk a kínai iparral, vagy dömpinggel, vagy általában a kínai kereskedelmi meg gazdasági gyakorlattal szemben ugyanúgy lépjenek fel, mint a kínaiak, miközben egyébként teljesen más eszközeik vannak, mint az amerikaiaknak. Ez egyébként a nemzeti biztonsági stratégiában szintén benne van. És erre nem tudjuk a választ. Tehát, hogy ezért mondom, hogy az a tukidézi csapta az körvonalazódik továbbra is, az, hogy ugyanúgy játszódna, vagy ugyanolyan helyzetet generálna, hogy itt nem csak két hatalom feszül egymásnak, hanem az ő komplett szövetségi rendszerük is, az már valószínűleg lehet, már csak azért is, mert Amerikának van szövetségi rendszere, míg a kínaiaknak meg ilyen értelemben nincs, vagy legalábbis almát hasonlítunk körtéhez. Tehát a trendek azok abban irányban mutatnak, hogy igen, pessimista módon várható egy konfliktus, a részleteket, ha megnézzük, akkor meg mégsem mondhatjuk azt, hogy egy az egyben az játszódna le.
Ebben az átalakuló világgazdasági globális rendszerben, vagy erőtérben, hogy látod az Európai Uniónak, és akár azon belül Magyarországnak a szerepét, mennyire tudjuk itt a kontinensen jól kijátszani ezeket a kártyákat, illetve milyen lehetőségeink vannak egyáltalán.
A magyar kormány ezt csinálja is, ugye a vámpolitika terén nem tud érdemben beleszólni a történetben, mert ez Brüsszelben dől el, tehát ez egy közösségi politika, vagy a kereskedelem politika. Amerikai részről voltak kísérletek erre, már az első Trump ciklus alatt is, hogy mindenkivel külön-külön kössünk megállapodást, ugye ez nem életképes, ez egyszerűen jogilag nem működik. Halkan megjegyzem, egyébként az amerikaiaknak sem feltétlenül érdekük, tehát azért miközben ők szeretik szidni az Európai Uniót, és ugye ez körvonalazódott ebből a dokumentumból is, meg ennek az állítólagos Fehérház által cáfolt minősített változatából, hogy szétvernék az Európai Uniót, azért én hozzátenném, hogy az amerikaiak általában nem értik az Európai Unió működését, hozzátenném gyakran az európaiak se, de hogy az amerikaiak nem értik az Európai Unió működését, és a baloldal meg a jobboldal abban különbözik egymástól, hogy az amerikai jobboldal nem is akarja érteni. Tehát ott elhangzanak ilyen javaslatok, hogy hát ha nem tetszik mondjuk az, hogy mit csinál zöld átállás ügyében az Európai Unió, vagy hát pontosabban a tagállamok egy jelentős része ilyen olyan fórumokon, vagy akár az Európai Bizottság, tehát nem feltétlenül a tagállamok, hát akkor lépjetek ki és csináljátok meg a sajátotokat. Az amerikai történelmi tapasztalat az erről szól, tehát ha nekem nem tetszik a brit birodalom, akkor kilépek, és akkor megcsinálom csinálom a saját országomat, na de hát ez Európában, főleg mondjuk Kelet-Közép-Európában azért ez nem ilyen egyszerű történet. Tehát azért mondom, hogy ott azért van egy ilyen fajta szándékos vagy nem szándékos meg nem értettség, de még az amerikai jobboldalnak is, vagy konzervatívoknak is érdekük bizonyos szintű európai integrációt fenntartani. Ugye beszéltünk itt a vámpolitika kapcsán még áprilisban arról, hogy az amerikai panaszoknak egy része az nem csak az Európai Unióra vonatkozik, hanem az Európai Uniós tagállamokra. Sőt, voltak olyan panaszok, amelyek kifejezetten arról szóltak, hogy lehet, hogy ők amerikaiaként nem értik az Európai Unió működését, na de ők azt tapasztalják, hogy gyakran az európai tagállamok sem értik, és erre panaszkodott például az Egyesült Államok, tehát itt mindent nem akarnak szétverni, az nekik sem érdekük. Itt azt lehet látni, hogy ott alapvetően ők ilyen civilizációs hanyatlás, ugye ez szerepelt a dokumentumban, ők úgy látják, majd az amerikai jobboldal részéről, hogy itt bizonyos a nyugati civilizációnak bizonyos súlypontjai, tehát zsidó-keresztény kultúrkör, szólásszabadság, vallásszabadság, ezek nincsenek olyan értelemben érvényesítve, mint mondjuk Amerikában, amit az európai országok megtehetnek, és én ezért kezdtem azzal, hogy a magyar politika ezt amennyire lehet látni, próbálja is csinálni, hogy hát akkor befektetéseket hozok be. Tehát vagy fegyvert vásárolok, vagy pedig hát tulajdonképpen ugye befektetési alkukat, vagy megállapodásokat kötök az Egyesült Államokkal, ami adott esetben ugye nem vámpolitikához tartozik, hanem adhok alapon működnek ezek a különböző állami, meg nem állami szereplőknek a bevonásával. Ennyit tudnak csinálni egyelőre ilyen viszonyok között ugye az európai tagállamok, illetve azt tudják még csinálni, hogy a technológiai, kulturális, oktatási és egyéb területeken pedig fokozzák az együttműködést, tehát azokat a rés területeket, amelyekben ugye még nemzeti kompetenciák vannak, ott adva belépnek, és akkor a mögé több forrást tesznek, és szorosabbá próbálják tenni a transatlanti kapcsolatokat bilaterális, tehát kétoldalú alapon. Itt a kérdés az, hogy itt nem az, hogy itt az európaiak mit tehetnek, hanem hogy itt az amerikai részről mennyire lesz rá fogadókészség. Ugye 2026 a sok tekintetben adja magát egyébként, mert hogy miközben mi itt most aktuál politikai dolgokról beszéltünk, hogy Amerikában készülnek a félidős választásra, a vámpolitikai legfelsőbb bírósági döntésre, meg általában gazdasági fejlődésre vagy növekedésre, legalábbis a Trump adminisztráció erre számít. Hát amellett meg hát tegyünk egy lépést hátra, évforduló lesz. Tehát Amerika alapításának a 250. évfordulója. Ez egy kulturális, meg oktatási, meg kutatási szempontból egy érdekes évforduló, nagyon jól tud alapot adni egy csomó kétoldalú az említett technológiai, oktatási, kulturális együttműködésekre. Ezek részt képeznek egyébként az amerikaiak felé szerintem, mert hogyha megnézzük az amerikai nemzetbiztonsági stratégiát, akkor ott például vannak benne olyan elemek, amelyek önellentmondásosak egy picit. Mondok egy nagyon konkrét példát. Brain drain, vagy agyelszívás. Ugye az amerikaiak büszkék arra, hogy okkal-joggal, hogy hát a technológia innováció szempontjából sok-sok szektorban egyébként éllovasnak számítanak a világban. Elismerjük, hogy európaiak és sok tekintetben egyébként az élen járnak, de hát legyünk őszinték, az amerikaiak nagyon sok európai, meg nem európai tehetséges kutatót is elvonzanak ugye az Egyesült Államokba. Hát ugye itt a magyar Nobel-díjasokra lehet gondolni sokukra egyébként, akik ugye hát a tevékenységüknek egy jelentős részét, amiért a Nobel-díjat kapták, azt Amerikában végezték. És ez nem csak magyarokra igaz, másokra is. Tehát az amerikaiak ebben nagyon jók. A Trump adminisztráció fellép az illegális bevándorlással szemben, oké, rendben van, de a nemzeti biztonsági stratégia megemlíti azt is, hogy ezt a brain drain-t, ezt az agyelszívást is mértékkel próbálják folytatni, mert ebben is bizonyos szempontból egyes körök a republikánus táboron belül érdeksérelmet látnak. Tehát úgy gondolják, hogy tök jó, hogy felveszik a nagy tech cégek mondjuk a, mit tudom én, dél-afrikai, vagy indiai, vagy nem tudom, akár európai jogászokat, IT szakembereket, meg különböző orvosokat, meg mindenféle ilyen technológiáknak, meg tudomány területeknek a fő képviselőit, na de hát minden egyes külföldivel tulajdonképpen hát elvesznek egy amerikaitól egy-egy munkahelyet. Ezt azért mondom, mert ez vitatott. Tehát a republikánus táboron belül ez vitatott, hogy ezt konkrétan szigorítanák, vagy nem. És ezért mondom, hogy ez bizonyos szempontból egy rés, tehát az, hogy tudományos, kutatási, oktatási területen ezeket mind Amerikába becsatornázzák a gazdaságba. Tehát, hogy ezeken a területeken milyen együttműködések alakulnak ki. Itt mivel nem tisztázott, hogy a Trump adminisztráció mennyire lesz ilyen szempontból szűkmarkú, vagy éppen pont ellenkezőleg nagyvonalú, ezért ott bizonyos szempontból van játéktere adott esetben kisebb országoknak is, ahol viszont mondjuk tőke nincs, vagy erőforrás nincs, viszont tehetség megvan.
Körülbelül pont tavaly ilyenkor jelent meg a Draghi jelentés, ami most már sokadjára ugyanazokat a recepteket javasolta az európai gazdaság feltámasztására, vagy élénkítésére. Hogy látod az elmúlt év eseményei, és ez a korábbihoz képest mindenképpen konfrontatívabb hozzáállás Amerika részéről Európa irányában lehet egy katalizátora szorosabb európai együttműködésnek a Draghi jelentés értelmében, tehát akár a tőkepiaci integráció, akár a gazdasági integráció egyéb területeire nézve?
Én hajlok arra, hogy ez önmagában nem. Tehát, hogy úgy emlékszem, az európai versenyképesség hasonló problémáktól szenvedett már a 2000-es években. Ugye a Koch jelentés, nem tudom, emlékeztek-e 2005-ben, hogy a Lisszaboni stratégiára. Ugye a 2000-es évek elején még arról volt szó, hogy 2010-ig, vagy egy évtized alatt az Európai Unió lesz a világ legversenyképesebb területe. Ugye ezt nagyon csapta az egészet a területi globális háború, a 2008-9-es pénzügyi gazdasági recesszió, de volt egy hurrá optimizmus a 2000-es éveknek az elején még, főleg az euró bevezetését követően. De 2005-ben ugye Wim Kok korábbi holland kormányfő nevével jelzett jelentés, ugye kitért arról, hogy állunk a lisszaboni stratégiában megfogalmazott célokat tekintve. Főleg Amerikához képest, hát Amerika volt a mérce. Talán a mobil internet hálózat kiépítése volt az, ahol mi jobban álltunk, majd Európában úgy általában, mint Amerikában. És nem akarok butaságot mondani, de talán ez még most is így van. Tehát vannak olyan területek, ahol jobbak vagyunk, de a versenyképességnek az akadályozó tényezői, főleg amerikai szempontból, Európában azok olyan jellegű dolgok, amelyek kulturális dolgokra vezethetők vissza. Tehát az, hogy mondjuk mennyire hitel alapon működik a társadalom, hitelkártyát használunk inkább, vagy bankkártyát, mennyire mobil mondjuk a társadalom. Legyünk őszinték, az európai munkaerőnek egy jelentős része nem annyira mobil, mint egy amerikai. Amerikai, főleg konzervatív oldalról panasz az is, hogy a védelemre nem költenek annyit az európaiak. Miért nem? Azért, mert többet költenek mondjuk államilag finanszírozott felsőoktatásra, amit ugye Európában azt mondják, kormánytól függetlenül mindenhol, hogy persze, mert ez egy nemzeti érdek. Amerikában meg azt mondják, hogy nem nemzeti érdek, ez egyéni felelősség, az, hogy ki akar magának felsőfokú diplomát, és ki az, aki nem. Úgyhogy tessék mindenkinek fizetni, vagy ösztöndíjra pályázni. Illetve hát ott a szabadság, tehát ez egy munkaorientált társadalom, körülbelül 2 hét szabadság van egy átlag amerikainak. Európában azért ez nagyon nem így néz ki. Meg ott az egészségügyi rendszernek a működése, ami nagyon hasonló tüneteket produkál, vagy problémákat produkál, mint itt, csak hát teljesen másmilyen a finanszírozása, mint Európában. Ez csak azért mondom, mert ezek a vélt vagy valós akadályok, erről sokan vitatkoznak, és sokan erre azt mondják kontraként, hogy na jó, rendben, hát ez európai életvitel, tehát mi ezt tudatosan alakítottuk így, nem akarunk amerikanizálódni sem az egészségügyben, sem az oktatásban, sem más területeken, mondják sokan, de a lényeg az az, hogy ezek a vélt vagy valós akadályok, ezek Amerikától függetlenül ugye fennmaradnak. Tehát az, hogy Amerikában milyen kritika fogalmazódik meg itt az európaiak gazdasági életképességével szemben, az nem hiszem, hogy nagyobb integrációra ösztökélni ezeket az országokat, mert ez alapvetően házon belül dől el. Én továbbra is valószínűnek tartom azt, ami most is körvonalazódik, hogy ez a többsebességes Európa alakul ki egyre több területen. Tehát, hogy akik hajlandóak előre menni bizonyos területeken jobban az integrációba, azok előre mennek, akik meg nem, azok inkább lemaradnak, és ez most egyre inkább igaz szerintem a védelempolitikára is. Az amerikaiak úgy vannak vele, hogy hát ha nekünk, amerikaiaknak ez működik, hogy itt nem egy monolit egységes európai közösség van mondjuk innovációs együttműködés, vagy gazdasági, vagy védelmi-ipari együttműködés terén, nekünk az is jó igazából, a lényeg az az, hogy kellően erős blokkot tudjon alakítani, hogy hasznos szövetségesekké tudjuk őket számon tartani, ha mondjuk elrettentésről van szó védelempolitika terén, vagy gazdasági partnerként tudjunk velük számolni, hogy ne kelljen többfelé alkukat kötnünk, mert fárasztó egyszerűen, meg elveszünk a részletekben, de ne legyen annyira egységes, hogy egyébként nekünk a mi érdekeinket meg aláaknázza. Tehát igazából ez az amerikai érdek, de mondom azt, hogy mi szorosabb integrációt kötünk, vagy sem. Én úgy gondolom, hogy csak a Draghi jelentésre utalva, hogy ezek az akadályok, amiket nekünk le kellene küzdenünk, ezek az amerikai észrevételtől függetlenül vannak. Ilyen az amerikai kritikák sem erre vonatkoznak. Az amerikai kritikák bevándorláspolitikára vonatkoznak, kultúrharcra vonatkoznak, meg valamennyire pont, hogy inkább bizonyos európai integrációs törekvések ellenére szólnak. Tehát, hogy bizonyos bürokráciátnak a leépítését szorgalmazza az Egyesült Államok, de ezeket is a hatékonyság érdekében teszi. De még egyszer mondom, vannak olyan területek, ahol meg kimondottan érdeke az amerikaiaknak, hogy egyes intézmények meg bürokráciák azok fennmaradjanak. Tehát én úgy gondolom, ez alapvetően nálunk fog eldőlni, nem odaát.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, és beszélgetni tudtunk ezekről az érdekes tendenciákról. Csizmazia Gábor, az NKE John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a lehetőséget!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.